Soproni Mónika. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban műsorunk állandó vendégét, dr. Székely János püspökatyát, akivel folytatjuk az elmúlt heti adásunkban elkezdett témát. A szentekig jutottunk a dogmákról indított sorozatunkban, és múlt héten ezen belül kitértünk az Egyházmegye Boldog Hercegére, dr. Batyán Stathmann Lászlóra. Megismerkedhettünk hányattatott gyermek és ifjúkorával, majd megtudhattuk, hogy korán felismerte, hogy nem akarja édesapja kisiklott életét folytatni. Szerencsés véletlen vagy rokoni praktika folytán megismerkedett Koret Mária Terézia grófnővel, akiben felismerte életének értelmét, társát a szentté válás útján. Ezt a témát folytatnánk, egy kicsit még beszélgessünk Batthyány Lászlóról. Ugye nekünk az Egyházmegyében élőknek teljesen evidens, hogy Körmenden volt egy hercegorvos, aki keresztény orvos is volt, és egy eszményi házasságot élt meg a feleségével, gyönyörűen nevelték az életben maradt gyermekeiket, de csapásoktól sem volt ugye mentes az ő mindennapjuk, hiszen alig 20 éves fiúkat a zseniális zenei tehetségű Ödönt elveszítették, és egyszerűen ezeket a csapásokat is úgy tudták megélni, hogy hálásak voltak érte a jó Istennek. Bennem mindig fölmerült, hogy ennyire kemény, vagy ennyire mély a hite Batthyánynak, amikor olvastam, hogy meghalt Ödön fia, és azt mondta a családnak, hogy most menjünk hálát adni a kápolnába, hogy eddig a miénk volt Ödön. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez kevesen merik, vagy egyáltalán nem is tudják kimondani, hogyha egy gyermek meghal, hiszen olyankor mindenkit hibáztat, főleg az égieket. Hogy tudta ő ezt megtenni?
Boldog Batthyány László nagyon sok mindenben gyönyörű példakép a családi életben, felesége iránti szeretetben, és valóban a nagyon mély hitében, ami már gyerekkorában föl-föl csillan, első áldozásakor, és aztán később is ez lesz az életének a nagy vezérfonala. Gyönyörű, ahogy a fia halálakor is valóban a húsvét fénye, a föltámadás fénye, az örök élet fénye beragyogja az életüknek ezt a nagyon sötét, nagyon fájdalmas pillanatát is. Ahogyan Jézus imádkozik a Getsemáni kertben, Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Valahogyan ők is így tudták Isten kezébe tenni az életük minden helyzetét. Batthyány László test és lélek orvosa is volt. Batthyány László fiatalon egyszer azt írta, hogy kolosszális boldogság orvosnak lenni. Fantasztikusan szerette ezt a küldetését, azt, hogy a betegeit szolgálhatja. Egy másik napló bejegyzésében azt mondja, szeretem a betegeimet. A betegek által pedig szeretem, szolgálom az Istent. És ezért a betegeimtől többet kapok, mint amit én tudok nekik adni. Volt olyan eset, hogy a körmendi kastély előtt téblábolt egy idős ember, és találkozott Batthyány herceggel, kérdezte, hogy mi a baj, miért nem megy, kellene egy kabát, úti költség, vagy valami, és ez az idős ember azt mondta, hogy nem, csak soha életében még ennyire boldog nem volt, mint itt, ebben a kórházban, itt úgy bántak vele, mint egy királlyal. Nagyon figyelt Batthyány László a betegeinek a lelkére is, imakönyvet adott nekik, bátorította őket arra, hogy gyónjanak, hogy a lelki életüket is rendezzék. Volt olyan beteg, aki azzal köszönte meg mindazt, amit kapott, hogy 40 év után meggyónt, és Batthyány Lászlónak talán ezzel okozta a legnagyobb örömet. Batthyány László a gyerekeit is mindig kérte arra, hogy segítsenek a kórházban kísérni a vak vagy gyengén látó betegeket például. Egyébként nagyon figyelt arra, hogy a gyerekeit ne kényeztesse el, bár nagyon-nagyon gazdag volt, születés vagy névnapokra nagyon egyszerű ajándékokat vett, néha pedig semmit. Cipőt mindig ott vett, ahol olcsóbb. Vonaton mindig másodosztályon utaztak. Tehát ő egy nagyon gazdag ember volt, de tudta, hogy a pénz az egy veszélyes dolog. Ő maga is Bécsben, nagyon nagy gazdagságban, félig meddig félresiklott fiatalon, tehát tudta, hogy a gyerekeinek nem anyagi bőség kell, hanem valami sokkal mélyebb kincs, amit át akart adni.
Engem mindig megdöbbentett az a részlet a naplóból, hogy az ikrek születésnapján a lány nem kapott semmit, és a fiú meg egy rossz fűrészt. Tehát ez... Hát én nem tudom, hogy a mostani gyerekek, hogyha ilyet kapnának, az hogyan díjaznák.
Nem ezzel tudom. Együtt Batthyány László nagyon sokat adott a gyerekeinek, tehát vidám ember volt, nagyon sok mindent megengedett. Például, hogy az indián sátrat fölállítsák a kastély dísztermében. Ő maga is együtt játszott velük. Zongorázott nekik, mert ő egészen jól tudott játszani. Mozgó filmet vetített, ami abban az időben teljesen nagy újdonság volt, míg a régi tekerős vetítővel. Fogkrémet készített velük, babát vart. Tehát abszolút a gyerekeiért és velük együtt élt. Ez egy vidám család volt, hogy néhány óra alatt döntötték el, hogy egy nagyobb külföldi útra elindulnak. Tehát nem egy ilyen szikár keménység volt, hanem egy óvatosság a túlzott anyagi jóléttel kapcsolatban. Mennyire fontos lenne, hogy hasonló orvosaink legyenek, akik valóban test és lélek orvosai, az életszolgái. Én nagyon örülnék, ha például eljutnánk odáig, hogy egy szülészeten az nem fordulhatna elő, hogy egy várandós édesanyja bemegy, és az első kérdés, amit neki szegeznek, az az, hogy megtartja vagy elveteti. Mintha nem lenne evidens, hogy az orvos az élet mellett áll, ő gyógyít, menteni akarja ezt a védtelen, ártatlan gyermeket. Olyan fájdalmas ezt látni, hogy annyira könnyedén döntenek egy kicsi gyermeknek az elpusztítása mellett. Akár kiderül, hogy kicsi esélye van, hogy dankóros, egyből döntenek, hogy el kell vetetni. És aztán kiderül az abortusz után, hogy a gyerekeknek a túlnyomó többsége makkegészséges. Ez senkit nem zavar. Tehát nagyon fontos lenne ezt a mentalitást újra megtalálni az orvosainknak, hogy legyenek az élet szolgái.
Erre egy nagyon örömteli példát hadd meséljek el. Van egy orvosbarátnőm, és a második babát hát viszonylag idősen várta, és mindenki mondta, hogy hát daunkóros lesz, mert ugye amit számoltak, az már bizony beleesett abba a kategóriába, hogy daunos lesz a baba. Viszont nagyon hívő is a doktornő, és mondta, hogy sokat beszélgetünk erről, hogy megtartsa, ne tartsa, és azt mondta, hogy nem tudja megtenni. Ha daunos lesz, daunos lesz. Bár megtette, hogy vérvizsgálat meg egyébre elment, az sem teljesen negatív lett, de ettől függetlenül azt mondta, hogy már pedig megtartja, és egy egészséges, rettenetesen virgonc baba született belőle, úgyhogy nagy az öröm.
Igen, és talán azt is hozzá lehet tenni, hogy még egy sérült gyerek is ugyanolyan emberi lény. Néha egy ilyen kisgyereknek, akinek szellemileg kifejezésmódjában nehézségei vannak, a szíve sokkal elevenebben, erősebben átjön. Ismerek egy családot, ahol a negyedik gyerek oxigénhiánnyal nagyon nehezen született meg, nagyon nehezen beszél. Ha megyek oda, első, aki rohan, átölel, jön, örül nekem, az ő. Tehát annyira tudja a szívét kimutatni, a szeretetét közvetíteni.
Azt hiszem, ezzel a Batthyány történet végére értünk, és visszakanyarodunk a dogmákhoz, ahonnét is egy kis kitérőt tettünk. A dogmák során a szentségek következnek a műsorban. Először is tisztázzuk, hogy mik a szentségek, hogyan és miért jöttek létre, miért pont hét van belőle, miből állnak, és más keresztény egyházaknál miért nincsen meg ez a hét szentség.
Ez egy óriási nagy téma, és nem is könnyű megérteni.
Ezért több műsort fog fölölelni.
Azt gondolom, hogy egy ember úgy elsőre megközelíti ezt a valóságot, és szembesül azzal, hogy keresztény egyházakban mondjuk azt mondjuk, hogy egy kisbaba fejére egy kicsi vizet öntünk, megmondjuk, hogy megkeresztelnek az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy ettől bármi reálisan a kisgyerek életében történik, ez nagyon hihetetlen. Nagyon nem tűnik logikusnak. Úgy tűnik, hogy ez egy furcsa, ősi, mágikus szertartás, tehát nagyon nehéz belátni, hogy ez miért van így. Igen, gyakran az egyszerű magyarázat, amit adunk arra, hogy mi a szentség, amikor azt szoktuk mondani, hogy Jézus alapította, látható jel, ami láthatatlan kegyelmet közvetít. talán ez se segít megérteni, hogy itt igazából miért van ez így. Úgy tűnhet ebből a válaszból, mintha Istennek lenne egy számunkra érthetetlen döntése, hogy ilyen jelekhez, szimbólumokhoz köti az ő kegyelmét. Hogy megértsük a szentségi valóságot, vissza kell mennünk nagyon Ádámhoz, Évához, tehát az egész vallást, Isten-ember kapcsolatot kellene megértenünk. Beszéltünk már erről egy kicsikét. A vallásnak nem az a lényege, hogy az ember keresi az Istent. Hogy próbálunk, ahogy szokták mondani a vallások, olyanok, mint egy hegyre fölvezető sokféle út, mindegy, hogy melyiken megyünk, végül is ugyanoda jutunk, egyetlen Isten van, mindegyik vallás őt próbálja megtalálni. Mi keresztények azt gondoljuk, hogy nem ez a vallás lényege. Az ember soha a maga erejéből erre a titokzatos hegyre nem tud fölmászni. Az Istenhez nem tudunk följutni, mert ő más létszinten van, mint mi. Ahogy egy állat nem tudja megérteni, ami az emberben emberi. Ha én könyvet olvasok a kertben, és egy kisegér odajön, nem tudja fölfogni, hogy mit csinálok, mert más létszinten van. Nincs rá érzékszerve. Éppen így az ember a maga erejéből az Istent nem tudja fölfogni, nem tudja befogadni. Ő fölöttünk áll. A vallás lényege nem az, hogy mi fölmászunk erre a titokzatos hegyre, megpróbáljuk az Istent megtalálni. Soha nem fog sikerülni. Hanem a vallás lényege, az Isten-ember kapcsolat lényege az, hogy ő jön le hozzánk. Ha az Isten szeretné, hogy az ember őt be tudja fogadni, föl tudja fogni, tudjon vele találkozni, akkor neki le kell jönnie a mi létszintünkre, a térbe és az időbe. Jelet kell adnia magáról. Mi keresztények abban hiszünk, hogy ez valóban megtörtént, Isten közeledik felénk. Kicsit úgy, ezt a hasonlatot szoktam mondani, mint ahogy a repülő közeledik a földhöz. Az Úristen jön ebbe a látható, fogható, teremtett véges világba. És ahogy közeledik, magától jeleket hagy. Nyoma lesz az Istennek, beletestesül, megjelenik ebben a világban. Egy pár szót hadd mondjak erről is, hogy mi ez, hogy jel. Mert talán ezt is félreértjük, amikor azt mondjuk, hogy a szentség egy jel vagy szimbólum. Vannak olyan jeleink, amik megegyezéses jelek. Például a magyar zászló, piros, fehér, zöld, ez egy megegyezés, hogy ezt a színpárosítást, vagy ezt a színösszeállítást tekintjük a magyar nemzet egyik legfontosabb szimbólumának. Emberi, esetleges, történelmi megegyezés. Lehetne akár más is. Vagy ilyen megegyezéses jelek a szavaink. Ez a hangsor, hogy alma tulajdonképpen semmi közvetlen kapcsolatban nem áll magával a gyümölcsel, ami az almafán terem. Ezt lassanként valahogy a történelem folyamán kialakították az őseink, tehát ezek megegyezéses jelek. A szentségek nem ilyenek. Aztán vannak természetes jelek, mint mondjuk a füst jelzi a tüzet. Itt már van egy közvetlenebb kapcsolat a tűz meg a füst között. A szentségek nem ilyenek, tehát nem is természetes jelek, hanem van a jeleknek egy harmadik típusa, méghozzá ez a legfontosabb, ezt úgy hívjuk, hogy reál szimbólum, valóságos jel. Amikor egy jel hordozza azt, amit közölni akar. Aki létrehozza a jelet, az önmagát bele tudja ebbe a jelbe tenni. Leginkább az ember képes ilyen jeleket létrehozni. Például elmegyek valakihez vendégségbe, és mondjuk megkínál egy csésze kávéval. Amit kapok, az nem csak egy kicsi forró víz, hanem az ő szeretetéből, vendéglátásából, öröméből is kapok reálisan valamit. Vagy van egy nagyon kedves unokatestvérem Amerikában, akivel nagyon jóba vagyunk, ha néha ír levelet, az nem csak egy kicsi papír, meg egy kicsi tinta, hanem valami a szeretetéből, a lelkéből, a levélen át ténylegesen megérint, eljön. Az ember képes a gondolatából, a szeretetéből, például az íráson keresztül valamit átadni. Tulajdonképpen ilyen jelek a szavaink is. A lelkünk meg tudja a szellemünk meg tudja fogalmazni, a hangszálak segítségével hangrezgéssé tudja változtatni a gondolatot. el tudja juttatni a másik dobhártyájáig, és ilyen módon eljut a lelkéig. Tehát tudunk a szavaink által is valamit közvetíteni önmagunkból. Leginkább ilyen jel tud lenni maga a testünk. Egy édesanya mondjuk, amikor átöleli a kisgyerekét. Az nem csak egy ilyen kellemes érzés, amit a bőrén a kisgyerek érez, hogy valaki vagy valami megérintett, hanem valóban az édesanya szeretete átárad abba a kicsi gyerekbe. Vagyis az ember tud olyan jeleket tenni, amelyikbe a szívét, a lényét beleteszi. És ezek a jelek közvetítik őt magát. A szentségek ilyen jelek. A szentségeket maga az Isten hozza létre. Azzal, ahogy közeledik a föld felé, ahogy ez a repülőgép egyre közelebb ér, magától létrejönnek jelek, ahogyan találkozik a véges, látható, fogható világgal. Ilyen jel akár maga a Biblia, ahogy Isten megérint embereket, a lelkükön keresztül elkezd szólni, emberi hangon, emberi fogalmakkal az Isten elkezd beszélni. Leginkább ilyen jel maga Jézus. A legelső, legnagyobb szentség maga Jézus. Így is nevezzük őt, hogy ős szentség. A szentségek összetett dolgok két dologból állnak. Azt szoktuk mondani, hogy látható jel, ami láthatatlant közvetít. Jézusban a jel maga az embersége, ő egy valóságos ember. De benne maga az örök Isten van jelen. Ő az, aki cselekszik, ő az, aki szól, aki önmagát adja a világért és a világnak. Vagyis Jézus szentség, mert egy látható emberben a láthatatlan örök Isten volt itt. A legalapvetőbb szentség maga Jézus. Az Isten ezt nem egy rövid látogatásnak szánta a megtestesülését. 2000 évvel ezelőtt egy rövid időre eljött, hanem azt akarta, hogy mindenkor, minden embere ő vele találkozhasson. Ehhez a forráshoz oda léphessen. És ezért az Isten beletestesül a történelembe. Jézus közöttünk marad. Ahogy mondja, a világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. Aki titeket hallgat, az engem hallgat. Akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. A saját lelkét adja nekünk, azt mondja, nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Tehát Jézus titokzatosan itt maradt közöttünk. Méghozzá történelmi, társadalmi módon az egyházban, egy közösségben. Sokak számára ez kicsit olyan nehezen elfogadható, hogy miért van a kereszténységnek egy ilyen intézményes formája. De az emberi természetnek ez felel meg, az ember lényege szerint történelmi és társadalmi lény. Így kapjuk társadalmi kapcsolatokban és történelem által, vagyis a múlt, az előző generációk által, így kapjuk például a nyelvünket, az emberi nyelvet, a gondolkodás lehetőségét. Ugyanígy kapjuk a kegyelmet is, a vallást, az emberi természetnek megfelelő módon. Nem közvetlenül fölülről öntik az ember lelkébe a kegyelmet, hanem kapjuk szüleinken, nagyszüleinken keresztül, kapjuk az egyháztól, amely kezünkbe adja a Bibliát, amely megtanít imádkozni. Történelmi, társadalmi módon van közöttünk az Isten. Vagyis az egyház is szentség. Így is nevezzük, hogy egyetemes szentség. Miért? Az egyházban is van valami látható, ez a látható az emberi közösség. De az egyház nem csak egy emberi intézmény, hanem valóságosan a Szentlélek él benne. Pál apostol így mondja, hogy az egyház Krisztus teste, mert az ő lelke él bennünk. Az ő keze, az ő lába vagyunk. Tehát az egyházi szentség, amelyben valóban Krisztus tovább él, tovább gyógyít, bűnöket megbocsát és tanít. És az egyháznak az életjelenségei a szentségek. Amikor valaki az egyházhoz lép, ehhez a titokzatos forráshoz lép, amely Krisztus keresztjéből fakadt, Krisztusból fakadt, és titokzatosan közöttünk maradt. Az egyház törékeny cserépedényben őrzi ezt a kegyelmi forrást. A szentségek száma a katolikus hitünk szerint 7. Talán egy meglepő dolgot fogok most mondani, ezt a mondatot, hogy hét szentségünk van, ezt a katolikus egyházban nagyon későn mondták ki először, kb. A 12. század közepén, tehát 1150 tájékán Petrus Lombardus és más akkori teológusok fogalmazzák meg ezt ilyen módon. Az ember azt gondolná, amikor ezt hallja, hogy akkor ez valami későbbi kitalálás. Azonban nagyon érdekes azt megfigyelni, ekkor már az egyházszakadás után vagyunk. Tehát kelet és nyugat egyháza, ortodox és katolikus egyház már sajnos szétszakadt. És ezután fogalmazza meg a korai skolasztikus teológia, hogy hét szentség van. Az ortodox egyház ezt az állítást teljes egészében átvette. Már a szakadás után. Miért? Mert a saját hitüket ismerték föl benne. Azt mondták, hogy ezt mi is ugyanígy hisszük. Vagyis ez nem egy új tanítás, hogy mik a szentségek, ez nagyon elevenen az első 1200 évben is világos volt az egyház számára. Ugyanis a szentségeknek bibliai gyökere van. Valóban Krisztus az, aki alapítja és létrehozza őket. Nagyon világos ez talán a keresztség esetében, amikor Jézus a föltámadása után mondja, menjetek az egész világra, tegyétek tanítványommá mind a népeket, tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit mondtam nektek, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nagyon világos az eukarisztia esetében is, Jézus alapítja ezt a szentséget az utolsó vacsorán, de beszél is róla, azt mondja, az én testem valóban étel, aki engem eszik, általam él. Ez nem egy szimbólum, nem egy emlék, hanem magát, Krisztust esszük. Ezt mondja, aki engem eszik, általam él. De a többi szentségnél is nagyon nyilvánvalóan ott van a bibliai eredet. A bérmálás szentsége a pünkösthöz kötődik. Jézus megígéri a Szent Lelket. Az apostolok ezt a titkot, a pünköst titkát adják tovább, a lelket adják tovább. Hallunk például arról, hogy Szamariában megkeresztelkednek nagyon sokan, megtérnek, de a Szent Lelket nem kapják meg. És ekkor Péter és András lejön Jeruzsálemből, rájuk teszik a kezüket, és lehívják rájuk a Szent Lelket. Tehát megjelenik a kézrátétel a keresztség után, a keresztségtől független önálló szentségként is, amely által az apostolok a Szent Lelket átadják. Bűnbánat szentsége szintén Krisztus szavaira alapszik, aki azt mondta, hogy akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Akinek nem bocsátjátok meg, az bűnben marad. Betegek kenete. Olvassuk Márk evangéliumban, hogy az apostolok, illetve maga Jézus is olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Jakab levelében pedig azt olvassuk, hogy ha valaki beteg, hívja el az egyház papjait. Imádkozzanak érte, olajjal kenjék meg a testét, és ez az imádság és a megkenés testének, lelkének gyógyulására, üdvösségére van. Házasság szentsége. Jézus maga mondja, hogy ez nem csak egy emberi dolog. Azt mondja, amit Isten egybe kötött. Ember szét ne válassza. A házasságot Isten köti egybe. Pál apostol pedig azt írja, hogy a házasság egy nagy titok, egy nagy misztérium, amelynek a forrása, a mértéke a házastársi szeretetnek Krisztus keresztje. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, föláldozta magát érte. Papság. Szintén teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus apostolokat választ, 12 apostolt, egy új Isten népét. És aztán az apostoloknak hatalmat ad, küldetést ad, azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Ezt a küldetést az apostolok továbbadják. Pál apostolnál halljuk, hogy kézrátétellel rendeli a presbitereket, az egyházakban a papokat, a vezetőket. Timóteusnak azt mondja, ne hanyagold el a kegyelmet, amit kézrátételem által nyertél. Tehát a hét szentség nyilvánvalóan benne van a Bibliában. Ezt az egyház mindig is élte, ilyen kristály tisztán, hogy sorba is szedje őket, ez aztán sokkal később fogalmazódik meg a teológiánkban. Protestáns testvéreknél a szentségek száma az kisebb, illetve egy kicsit másképp gondolkodnak erről a valóságról. Anglikánok általában azt mondják, hogy van két fő szentség, keresztség és eukarisztia, és van öt kisebb szentség. Legtöbb protestáns egyház, pedig református testvérek általában csak a keresztséget és az eukarisztiát fogadják el, vagy az úrvacsorát tekintik sakramentumnak, vagyis szentségnek. Mi az oka ennek? Egyrészt az a fajta szemlélet, hogy nagyon erősen azt hangsúlyozzák, hogy Jézus vagy Isten az igéje által üdvözít. A tanítás által ezt az igét kell befogadnom. És egy kicsit a protestáns testvérek elfeledkeznek arról, hogy az Isten nem csak szólni akart hozzánk, nem csak az igéjét adta, hanem önmagát adja, át akar minket ölelni, testét adja ételül, a lelkét adja, fölken minket a Szentlélek által, gyógyítani akar. Tehát kicsit leszűkítik az üdvesemény csak az igére, és elfelejtik, hogy ez az ige testé lett, és önmagát adja nekünk. Illetőleg a szentségek számának a lecsökkenése abból is fakad, hogy a reformáció egy ilyen nagy népmozgalom is lett. És nagyon sok olyan esemény történt, amit talán maguk a reformátorok sem akartak, hanem egyszerűen ez a nagy tömegmozgalom a tehetetlenség erejénél fogva alakította ilyen módon a reformáció történetét. Például maga Luther, aki elkezdi a reformációt, ő a gyónás szentségében nagyon-nagyon hitt, nagyon fontosnak tartotta, élete végéig gyónt. Maradtak fönn prédikációs sorozatai, amik erről szóltak, hogy a bűnvallás mennyire fontos, mennyire nagy kegyelmet ad. Nem tartotta jónak, hogy ezt kötelezik bárkire, de önmaga nagyon fontosnak tartotta, és ezzel mindig is élt. Csak nyilván a gyónás az egy nehéz szentség. És ezért lassanként, szinte magától, különleges terv nélkül ez kiesett a protestáns gyakorlatból. Ahogy a házasság fölbonthatatlansága is nehéz. Nyilvánvalóan evangéliumi, Jézus maga mondja, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza, de magától lassanként eltűnik a legtöbb protestáns egyháznak a gyakorlatából. Tehát ez is benne van a szentségek számának a lecsökkenésében, egy ilyen természetes tehetetlenségi erő, ami egy-két radikális vagy igényes tanítását az evangéliumnak lassanként háttérbe szorítja.
Ezután a fantasztikus megalapozás után, hát nem sok időnk maradt a mai műsorból, esetleg egy ilyen csoportosítást, a szentségeket hogyan is szedhetnénk csoportba, még arra egy picit, hogyha kitérnénk érintőlegesen, és akkor jövő héttől ezeket a csoportokat veséznénk ki.
A legfontosabb szentség csoport, amelyeket egy kategóriába szoktunk sorolni, a beavató szentségek, keresztség, bérmálás, eukarisztia.
Mibe tudnak minket beavatni? Miért csak ez a három tud beavatni?
A jelentése ennek a szónak az, hogy beavatnak az Isten titkába, a Szent Háromság titkába, a szeretet titkába, bevezetik a keresztényt a húsvét titkába, abba, hogy meghalljon ő is Krisztussal együtt a bűnnek, az önzésnek, és föltámadjon Krisztussal. Tehát bevezetik az embert az élet titkába. Voltam Afrikában hosszabb időt, és ott nagyon elevenen él az afrikai törzsekben az, hogy az élet titkába a fiatalokat be kell avatni. Tehát nem magától megy az, hogy valaki tudja, hogy mit jelent mondjuk férfinak lenni, hanem a törzs arra nagyon figyelt, hogy ezt valami módon megtanítsa. Volt például ilyen életszakasz, amikor a törzsnek minden munkáját, állatokkal való gondoskodást, állatok betegségeinek gyógyítását, vadászatot, időjárásnak a megfigyelését, ezeket mind átadták a gyerekeknek. Tehát a fiatal megtanulja. Volt egy olyan szakasz, amikor nagyon sok kemény dolgot kellett megtapasztalni. Éhezés, szomjazás, egyedül lenni az őserdőben 3 napig, éjjel-nappal oroszlánok és egyéb vadállatok támadásának kitéve. Tehát egy kicsit átélni, hogy mit jelent férfinak lenni, túlélni, egyedül lenni. Később aztán főleg házasság előtt és talán ez főleg inkább lányoknak, nagyon sokat tanítanak az asszonyok, a fiatal lányoknak a házasságról. Tehát, hogy ő mire számít, csak nyilván főzni is megtanítják sok minden más dologra, de erre is, hogy a férjével hogyan létesítsen majd kapcsolatot. Tehát erre is a törzs nagyon figyelt, hogy a lányokat a házasságra készítse. Egy régi indiai mondás mondja azt, hogy ahogyan a madarak kétszer születnek, mert először a tojás jön ki, utána a tojásból még ki kell kelni, úgy az ember is kétszer születik. Tehát nem elég fizikailag megszületni, hanem lelkileg az élet titkába valahogy bele kell nőni, lelkileg is újjá kell születni. A kereszténység ugyanezt vallja, hogy a szentségek által lépünk be igazán a lelki élet titkába, abból, hogy mit jelent embernek lenni. A világot a Szent Háromságos Isten szeretete alkotta. Ez a világnak az eredete, és ez a célja. A keresztség által, a bérmálás és az eukarisztia által is ebbe a titokba lépünk bele, tehát megértjük azt, hogy honnan vagyok, és megtanulok ennek a titoknak megfelelően élni. Ez tehát az első nagy csoport, a második csoport a gyógyítás szentségei. Ha kegyelmi életet valaki elvesztette, vagy megsebződött benne, ez a lelki gyógyulás szentsége, a bűnbánat szentsége, vagy gyónás. Ha pedig testileg sebződik meg valaki, beteg, testi fájdalmakat él át, akkor a betegek szentségét kaphatja, hogy ebben erősítést, kegyelmet nyerjen. És végül van két szentségünk, amelyik állapotokat szentel meg, méghozzá két legalapvetőbb életállapotot. Az egyik a házassági életállapot, a házastársi szeretetnek a megszentelése, a másik pedig az Istennek szentelt, vagy a papi életállapot. Ezen kívül van egy olyan szentségcsoport, illetőleg talán inkább azt mondanám, hogy lassanként kialakult az egyházban annak a világos tudata, hogy van egy-két szentség, ami nem megismételhető. Ilyen a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend vagy papság szentsége, amelyek úgymond karaktert adnak, vagy tehát ez azt jelenti, hogy belevésnek a lélekbe egy ki eltüntethetetlen lenyomatot, vagyis végérvényesen megpecsételik az embert. Ezek a szentségek nem megismételhetőek, erről hosszan lehetne beszélni, és talán érdemes is visszatérni erre. Az a hit van-e mögött, hogy a kapcsolataink döntően meghatároznak minket. Ahogyan például a szülő-gyerek kapcsolat, az soha nem szűnik meg. Akkor is, ha egy szülő eltaszítja a gyerekét, akkor is, ha a gyerek mondjuk elhagyja a szüleit, attól még nem szűnnek meg a szülei lenni. A génjeit viseli a testében, a hanghordozásukat, a mozdulataikat egész életén át viseli. Tehát egy olyan örök pecsét az életünkön, hogy kik a szüleink, vagy ki valakinek a gyermeke, ami soha nem tud elmúlni. Vagy hogy melyik nemzetbe születtünk, mi az anyanyelvünk. Lehet, hogy valaki megtagadja a nemzetiségét, de az anyanyelvét nem tudja letörölni magáról, az benne marad a lelkében, a gondolataiban. Hogy melyik történelmi korba születtünk, az is döntően meghatároz. Tehát az embereket a kapcsolatai döntően meghatározzák, kitörölhetetlenül. Az Isten kapcsolat is ilyen. Tehát akit az Isten elfogad gyermekének, a keresztségben ez soha nem tud eltűnni. Isten igenje végérvényes, és ez úgymond megpecsételi az embert. Lehet, hogy valaki ezt később elutasítja, és azt mondja, hogy ő ebből nem kér. Ennek ellenére ez a pecsét az életéből nem tűnik el.
Most már tényleg elszaladt az időnk, de nagyon-nagyon köszönjük a mai tanítást is. Jövő héten ugyanebben az időben találkozunk, és folytatjuk a szentségek megismerését. Mindenkinek tartalmas időtöltést kívánunk. Önök a Mária Rádió Szavária Hitkapuja című műsorát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.